eredménycsére találkozó 2017. január 6-a. B terv nélkül.
Hát egy nagyon szép jó napot kívánunk a drága Stringlop Sanyival valamennyi jöttöknek, akik itt vagytok, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élet találkozó. 2017-ben vagyunk, és ezek csak számok, igazából nem jelentenek túl sokat. Csak néha az évek múlása, hogy belenézünk a tükörbe. Jó vagytok? Komoly értéket képviselünk. Azt mondja a Biblia, hogy pontosabban ez a Biblia szellemiség, hogy egyetlen ember többet ér, mint az egész teremtett univerzum. Hányan lehetünk itt? Hányszor annyit ér most itt ez a csapatember, mint az egész univerzum? Hihetetlen. És igazából ez lesz a gondolat, az embernek az értéke. Erről szeretnék én nagyon röviden beszélni. Azt gondolom, hogy vannak ezzel kapcsolatban félreértések és meg nem értések. Főleg, amikor saját magunkról gondolkodunk, igaz? Mennyire vagyok értékes, amikor mindent elszúrtam? Mennyire vagyok értékes, amikor visszanézek, és azon gondolkodom, hogy mennyi mindent lehetett volna, vagy kellett volna másképpen tennem? És aztán ránézek a körülményeimre, az éppen aktuális életemre, és azt mondom, hogy nem érek egy fabotkát sem. És a világ nem is bátorít minket arra, hogy ennél túl sokkal többet gondolj magadról. De hogy nem kell ennek így lennie. Láttam egy filmet, most amit már bereklámoztam nektek, a Fegyvertelen Katona, Mel Gibson filmje, megnéztem, és aztán olvastam róla a kritikákat, és természetesen így jó magyar szokás szerint jó lehúzó kritikákat olvastam leginkább. De hogy ez egy csodálatos film volt. Nézzétek meg, egy olyan férfiról szól, aki lelkiismereti okokból elmegy a második világháborúba harcolni önkéntesként, és ugyanígy lelkiismereti okokból megtagadja a fegyverviselést. Azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy segítsen abban, hogy még jobban széthulljon a világ, hanem azért jött, hogy segítsen összetartani a világot. És egy szanitécnek jelentkezik, ugye ilyen tábori orvosnak, és igazából az a feladat, hogy az ütközetben, ahogy hullanak a társai, rohan oda, és nézi, hogy ki van még életben. És aki életben van, vagy súlyos sebesülés kapott, azt így ellátja a legjobb tudása szerint, és így oda jutatja az orvosokhoz. De ez a Desmond Doss nevű ember ennél sokkal messzebbre ment. Hadd mondjam röviden a sztorit. Van egy fűrész hegyfok nevű rész, amit el kell foglalniuk. Ez azt hiszem, hogy Okinawán van. A japánok ellen harcolnak az amerikai alakulatok, és ez egy olyan meredély, hogy egy ilyen kötélhágcsó sorra lehet csak fölmenni, de nagyon magas. És így fölmásznak, és ott ezen a nagy placon folyik az ütközet, és de hullanak az emberek, mint a legyek, tehát maga a film elég kemény, és a japánok visszaverik az amerikaiakat, le kell mászniuk újra, és tehát elmenekülnek, kudarcba fullad ez az akció. És igen, ám, de ez a Desmond Doss nevű ember ott marad. És mindenki elmegy, tehát hatalmas füstgomoly, ki tudja, hol vannak a japánok, mindenhonnan ilyen hörgések, ugye rengeteg sebesült. Ő meg ott ül, és azt mondja, hogy uram, mit keresek itt? Egy hívő, adventista. Azt mondja, miért? Azt se tudja, hogy miért maradt ott. És ez annyira jellemző a mi keresztény életünkre, sokszor nem tudjuk, hogy mit miért teszünk. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ez a Doss ott ült, és azt mondja, hogy Úristen, hogy mit vársz tőlem, uram? És akkor egyszer csak hallja, hogy segítség. És akkor így világosság gyullad az elméjében, hogy valójában miért maradt ott, és elkezdi menteni az embereket. Úgyhogy ő maga is életveszélyben van, mert jönnek ezek a japán alakulatok, akik nézik, hogy kimaradt életbe. Summa-summarum 75 embernek menti meg az életét. Ezt el tudjátok képzelni? 75 embernek. Azért, mert hihetetlenül értékesnek tartotta egy embernek az életét. sokkal értékesebbnek annál, mint hogy ő is elmenjen és ott hagyja ezeket az embereket. És hihetetlen a film, hogy az első felébe gúnyolják a bajtársai, megverik a barakban, kék-zöldre verik. És annyira értékesnek gondolja az embereket, hogy azokat az embereket is megmentette, akik ezt tették vele, a bajtársai. Hihetetlen, hihetetlen. És végén olyan tiszteletet vívott ki magának, hogy vissza kell menni, hogy visszafoglalják. De azt mondta, oda ment hozzá a tiszt, aki a parancsnoka volt, és azt mondta, hogy muszáj, hogy gyere menni, akkor nem mennek vissza az emberek. És tudod, hogy egy baj volt, hogy szombat volt, és ő adventista volt, ugye a szombatisták, és ők szombaton nem tesznek semmit, mert azt mondják, hogy ez a pihenőnap, és könyörgött neki a parancsnok, hogy kérlek, de ez mond, hogy imádkozz, vagy csinálj valamit, de tudom, hogy szombat van, és a hited nem engedi, de hogy nélküled nem jönnek vissza az emberek. És mutatják, hogy állnak sorba a katonák, és csak egy ember áll háttal mindenkinek, és így lehajtott fejjel imádkozik. És szól a rádiója, illetve hát ez a távbeszélő, azt mondja, mire várnak még, és akkor mondja a parancsnok, hogy dosz közlegényre, és akkor lehet hallani, hogy kiabálnak vele, hogy ki az ördög az a dosz közlegény? Mi az, hogy egy emberre várnak, és tudod, hogy azt, akit eddig gúnyoltak, mindenki nézi, hogy mire jutott az imájával. Ott állnak a sorba a katonák, és nézik. És megfordul, és mondja, na jó, akkor menjünk. És fölmennek, és súlyosan megsebesülő is, és aztán mentik a társai, és mondja, hogy a Bibliám ott maradt. És visszafutnak érte a társai, és megkeresik, ilyen pergőtűzben, nagyon nagy veszélyben, és visszaviszik neki, és mondják, hogy Desmond, itt a Bibliád. Hihetetlen. Csodálatos film, tudod. Ne higgy a kritikáknak. Úgyhogy Zsoltárok 8. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fél, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Hogy Isten ilyen méltóságra alkotott bennünket, hihetetlen értékkel. Ha kivesszük Istent a képből, nem marad más, csak egy jól fejlett állat. Vagy egy hihetetlenül bonyolult biomechanikai gépezet. Ha Isten nélkül szeretnénk megmagyarázni az életünket, akkor számunkra nem marad remény. Vagy állatok vagyunk, vagy gépek. Nincs reményünk. És hogyha ez igaz, akkor nincs igazi értéked. Oké? Egy állatnak vagy egy gépnek lehet egy relatív értéke, amennyit éppen én adok neki, de valójában, úgy Isten igazából nem képvisel hatalmas értéket. Ezt egyedül emberként, személyként képviseljük ezt az értéket, ez egy abszolút érték. Isten adta nekünk ezt az értéket a teremtettségünknek az okán, hiszen az ő képére és hasonlatosságára lettünk alkotva. És van még egy biztosítékunk arra, hogy Isten mit gondol az értékünkről, mert hogy csak egy kicsit tett kisebbé magánál, ami ez a kicsi valójában óriási különbség, de a személyességünket tekintve pont olyan személyes lények vagyunk, mint Isten. Itt ez a vers inkább erről beszél. De hogy nem csak, hogy az ő képére alkotott bennünket, hanem olyan értékesnek talált bennünket, hogy egyenként mindenkiért meghalt a kereszten. Oké? Az embernek ez az értéke. Hogy Isten ott hagyta a mennyet, érted és értem, itt élt közöttünk, és aztán hagyta, hogy keresztre feszítsük. És aztán, ha megengeded, még van egy gondolat, amit szeretnék felolvasni. És ezt Friedrich Nietzsétől fogom idézni. Őt aztán nem lehetett azzal vádolni, hogy Istenbe hívő ember lett volna. Ő egy ateista filozófus volt, azonban becsületes ember is volt. És most nem hívőként a következő kis esszét írta. Hallottatok arról, hogy Isten halott. Nietzsétől szokták idézni, csak nem a megfelelő kontextusban. Ugye el kell olvasni végig, hogy mit írt erről, ugyanis ő korán sem cinikusan jegyezte meg ezt a dolgot. Azt mondja, nem hallottatok arról az őrültről, aki fényes délelőtt lámpást gyújtott a piacra, rohant, és közben állandóan azt kiabálta, Istent keresem, Istent keresem. Mivel a jelenlévő között épp sokan voltak, akik nem hittek Istenben, nagy nevetés támadt. Talán elvesztetted? Kérdezték egyesek. Talán csak nem szaladt el valamerre, mint valami gyermek, így mások. Vagy netán elrejtőzött, fél tőlünk, hajóra szállt, kivándorolt? Így kiabáltak és nevetgéltek össze-vissza. Az őrült közéjük vetette magát, szinte átjukasztotta őket tekintetével. Hová lett Isten? Kiáltott fel. Majd én megmondom nektek, megöltük őt, ti és én, gyilkosai vagyunk valamennyien. De hogyan is csináltuk ezt? Hogyan is lehettünk képesek kiírni a tengert? Ki adta a kezünkbe a spongyát az egész látóhatár letörléséhez? A vonalak nélkül mi lesz egész építőművészetünkből? Állnak-e házaink a jövőben is? És mi magunk vajon megleszünk-e még? Mit tettünk, amikor a földet elszakítottunk napjától? Merre halad most? Mi hová tartunk? Minden naptól egyre távolodunk? Nem zuhanunk egyenesen előre? Vagy hátra, vagy oldalt, vagy minden irányba? Van-e még fönt, és van-e lent? Nem a végtelen semmiben bolyongunk? Nem érezzük az üres tér borzongató fuvallatát? Vajon nem lett-e hidegebb? Nem jön-e közelebb, és mindegyre közelebb az éj? Nem kell-e lámpást gyűjtenünk fényes délelőtt? Nem halljuk tán az Istent temető sírások ricsaját? Nem érezzük-e az isteni rothadás szagát? Elrohadnak az istenek is. Isten halott, és mi öltük meg őt. Szeretjátok képzelni? És tényleg ez a gondolat vége. A 18. 19. században leraktunk aknákat, az ateizmusnak a filozófiáját, és ez felrobbant a 20. században. És azt eredményezte, hogy az emberek már nem hittek többé Istenben, és 200 millió ember fizetett az életével ezért. Ezt el tudjátok képzelni? Ez következik abból, hogy Isten nem létezik, hogy egy osztrák akvarell festő, meg egy elítélt bűnöző, Sztálin, aki vonatokat rabolt, postavonatot, vagy mit tudom én mit. Ezek az emberek azt mondták, hogy mindenki más annyit ér, amennyit mi tulajdonítunk neki. Ez az ő értéke. 200 millió ember fizetett az életével azért, mert megöltük Istent a szívünkben. És nem kellett nekünk. Több áldozatot szedett a 20. század, mint az egész addigi emberi történelem együttvéve. Úgyhogy Isten nélkül nincs értékünk. És hála Istennek, hogy Isten létezik. Isten nem halott. Tudod, a nem hívő embereknek ő halott, de nekünk nagyon is él. És igazán ő beszél arról, hogy mennyire értékesek vagyunk. Ő beszél arról, hogy ő minden értéknek a teremtője. Ő maga a legértékesebb az univerzumban, de van ez a hatalmas érték, és mi ennek az értéknek a képére és hasonlatosságára vagyunk alkotva. Hogyha fölkelsz egy csúnya reggelen, és gondolkozol az értékedről, akkor jusson eszedbe az, hogy a legnagyobb értéknek a mintájára készültél. És Isten szeret, és odaadta érted az életét. És van értéked, van remény ebben a világban. Úgyhogy, és ez megvan nekünk, így éljük az életünket. Úgyhogy hála Istennek, és itt van 2017, figyelj, itt a feladat, mondd el valakinek. Mondd el, hogy van remény, hogy van igazi érték, hogy nem kell lehajtott fővel mászkálni az utcán. Oké? Hogy szóltok ehhez? Mekkora lehetőségünk van, igaz? Úgyhogy nekem most ennyi lett volna, és átpasszolna most szó drága Sanyinak. Köszi.
Sziasztok!
Ja, csak a reklám erejéig visszajöttem. A jövő héten szombaton és vasárnap 14-én, 15-én Sanyival és az eredményes életcsapattal, meg még jó sok emberrel Zentán leszünk, Szerbiában, Pásztor Kornéléknál. És hogyha szeretnél jönni, akkor nem késő, gyertek, csatlakozzatok, nagyon jó lesz a közösség, lesznek tanítások. És a keresztutak.hu-n, vagy az ernőkukacvisszavalossághoz.hu-n tudsz érdeklődni, hogyha érdekel ez a rendezvény, úgyhogy köszönjük.
Köszönjük.
Na, még egyszer sziasztok! Isten hozott mindenkit. És milyen érzés 2017-ben lenni? Egész más, igaz? Minden forradalmi és alapvető módon megváltozott. Örülök mindannyiatoknak, külön-külön. És örülök mindenkinek, aki hallgatja a felvételeket, megnézi a videókat. Nem vagy egyedül, ezt kell tudnod, hogy hozzád hasonló, kereső, szomjazó, életet szerető emberek léteznek még. Itt vagyunk mi. És lehet, hogy ez egy picit most másfajta üzenet lesz, mint szokott lenni, de talán jó lesz. Ha az Úr akarja, akkor jó lesz. Az egyik dolog, amit egész életünkben keresünk, az egy élhető élet. És sok embernek ez megvan, sok ember úgy hiszi, hogy megvan, és sok ember úgy gondolja, hogy sose lesz meg neki. Sokan élik meg azt, hogy az életüket valahogy úgy élik, mint egy partra vetett hal. Mint valaki, aki keresi a helyét, de úgy igazán nem találja. Mint hogyha sehova nem illenék igazán. Mint hogyha nem találnám azt az életet, amit kételkedés, megbánás, fékezés nélkül élhetnék teljes erővel. Még régebben beszéltünk róla, hogy az egyik alapvető vágya, szükséglete az embernek az az, hogy biztos lehessen a dolgában, hogy egyfajta stabilitással élhessen, hogy az életének legyen egy olyan célja, olyan értelme, ami mellett 100%-ot adhat. Visszatartás nélkül, fontolgatás nélkül, egy B-terv nélkül. Az A-terv tökéletes, az A-terv méltó rá, hogy az életemet adjam neki. És így teljes erővel élek. Fékezés, fontolgatás, számítgatás nélkül. Nagyon kevés embert ismerek, aki így él. A modern ember nem találja a helyét. A modern ember nem illik be sehova. És azt gondolom, hogy ez egy olyan életélmény, ami minden más, csak nem vonzó. Szia! És egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy hol a helyünk, hogy hova is illeszkedhetnénk be, hogy hol van az élet, az a nagybetűs élet, amit mindig is kerestünk. Ez jó üzenet, ez jó gondolat, ez engem nagyon lelkesít. És lassan egy éve részt veszek egy intenzív tanfolyamon, amely intenzív tanfolyam egyfajta nagyon mély gyakorlati módon tanítja nekem a választ ezekre a nagyon, vagy erre a nagyon egyszerű kérdésre. És nemrég meghallgattam egy üzenetet Pásztor Havelland Csabától, és részben ez üzenet ihleti ezt a mostani gondolatot. Lehet, hogy rövid lesz, lehet, hogy hosszú, nem tudom. Lehet, hogy lesz eleje is, vége is, nem tudom, de vágjunk neki. Engedjétek meg, hogy imádkozzam előtte. Azt muszáj lenne nekünk. Nem a vallási kötelezettségünk miatt, hanem jobb lesz az üzenet tőle. És sokkal többet fogtok ti is föl belőle. Oké, mehet egy ima. Nagyon merész dolog, én tudom, de imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Isten. Itt vagyunk előtted, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha szólnál hozzánk. Kérlek, hogy beszélj a szívünkhöz. Érintsd meg a legmélyebb pontjait a lényünknek, és ott gyógyíts meg minket. Ott mutass utat. Valójában még ez sem elég, mert nem csak gyógyultak akarunk lenni, nem csak olyanok, akik ismerik az irányt, akik tudják az utat, hanem, hanem élőek akarunk lenni. Olyanok, akik veled vannak, akik közösségben vannak veled, akik fogják a kezedet, akik nézik a tekintetedet, akiket a szemeddel irányíthatsz, akik ismerik a szíved dobbanását. Azok akarunk lenni, akiknek te vagy az Istene, hogy te vagy az Atyánk, és te vagy igazából a válasz mindenre. Úgyhogy téged keresünk, téged találtunk, de közelebb akarunk menni, többet, többet kívánunk belőled. Jézus, köszönjük a te drága nevedben, kérünk, hogy áldj meg minden szót, mindenkit, aki hallgatja, nézi ezt az üzenetet, aki itt van, és aki majd a felvételekről jut hozzá. Adj nekünk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké. A gondolat viszonylag egyszerű, a zsidó nép történelmét vesszük illusztrációnak. És tudjátok, hogy amikor ők kivonultak Egyiptomból, ott a pusztai vándorlás, és aztán az ígéret földje, egy, úgymond egy jelképet ad nekünk. A hívő élet három fázisát mutatja meg nekünk. Ha azt mondjuk, hogy a zsidó nép olyan, mint egy darab hívő, azaz olyan, mint mondjuk te vagy én, akkor a zsidó népnek ez a történelmi folyamata minta lehet nekünk arra, hogy mi milyen fejlődési folyamaton megyünk keresztül, mint hívők. És ugye ennek a képletnek három nagy része van, három fázisa, három mérföldköve, szakasza, ha lehet így mondani. Az első szakasz az Egyiptom. Egyiptom a világot jelképezi, a kozmoszt, azt a rendszert, amelyben mindannyian élünk, és amely alapvetően egy Isten tagadó, egy Isten telen, egy Isten nélküli rendszer. Ez kultúra, oktatás, törvényhozás, értékrend, mind az, amiben beleszülettünk mindannyian, és amit a legtöbben elsődleges környezetünként ismerünk. A világ az a hely, ahol nem vagyunk hívők. Ha azt mondjuk, hogy az egyiptomi időszak egy szakasza a hívő életének, akkor ez a megtérés előtti szakasz. Ez az, amikor még nem volt választási lehetőségünk. Amikor ki voltunk szolgáltatva, úgymond a céltévesztésnek, az Isten nélküliség gyengeségének, amikor még ki voltunk szolgáltatva a bűnnek, és igazából semmi más nem tudtunk tenni, csak céltéveszteni. Nem tudtunk még Istenről, vagy tudtunk róla, de nem voltunk vele kapcsolatban. Ez a megtérés előtti időszak. Az az ember, aki ebben a szakaszban él, egyetlen egy célja lehet az életében. Egyetlen egy feladata van az életében. Megtalálni Jézus Krisztust, és elfogadni, mint a személyes megváltóját. Mert amíg ezt nem tette meg, amíg erre a pontra nem jutott el, addig nem él. Addig nem él. És egy picit itt hadd álljak meg, mert a modern világunk egyre kevésbé spiritualitás mentes. Ezt észrevettétek? Nagyon ritka már az ateizmus. Észrevettétek? Nagyon ritka az ateizmus. Tehát valamiben már mindenki hisz. És egy kicsit olyanok vagyunk így emberek, amikor hitre gondolunk, mint amikor Pistike bemegy a cukorkásboltba. Tehát a lényeg, hogy édes legyen, nem? Tehát, de vehetek innen is, vehetek onnan is, és amelyik nekem jobban tetszik. És veszek ebből is egy kicsit, veszek abból is egy kicsit, és összeáll nekem egy ilyen Isten, egy cukorkás zacskó tele Isten elképzelésekkel, és akkor az lesz az én vallásom. Itt ezen a ponton muszáj, hogy megálljak egy picit, mert ez így nem működhet. Ez így nem lehet igaz. Ez csak egész egyszerűen a valóság létének a természeténél fogva nem lehet igaz. Most csak egy nagyon egyszerű kérdést teszek föl. Áll valaki a pulpitus mögött? Én én állok a pulpitus mögött. Igen, igen, micsoda megfigyelés. Ki vagyok én? És csak várjatok, de most, mert nem, most ennél sokkal egyszerűbb a dolog. Én egy személy vagyok, és amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy ki vagy te, akár azt is kérdezhetnénk, hogy kicsoda Isten. Oké? Okay? És amikor ezt a kérdést megválaszolod, akkor bármilyen válasz elfogadható? Például mondjuk itt a társaság fele azt mondaná, hogy én lány vagyok. Elfogadható válasz? Hát, vagy tudod, a társaság egyik fele azt mondaná, hogy én engem Bélának hívnak. Ez ahhoz képest, hogy lánynak nézett az 50%, ez egy apró tévedés, de belefér-e az, hogy mostantól Béla vagyok, mert te úgy gondolod, hogy Bélának egész jó lennék. Vagy mondjuk, mit tudom én, egy kisebbség ott a bal sarokban azt mondaná, hogy mit tudom, 1,50 magas vagyok és 120 kiló. Belefér? Ugye te olyan szinten belefér, hogy azt gondolsz, amit akarsz. Szabad vagy azt mondani, és azt gondolni, amit akarsz, de ettől a valóság, hogy én ki vagyok itt a pulpitus mögött, nem változom meg egyáltalán, és a te elképzelésed mindössze elvéti az igazságot, elvéti a valóságot. Amikor te azt mondod rólam, hogy én Béla vagyok, 1,20 magas, nem, 1,50 magas és 120 kilós, akkor ez neked lehet egy hited, de a hited nem a valóságot ragadja meg, hanem egy elképzelést, vagy mondjuk úgy, hogy egy tévedést. Most ugyanígy, amikor Istent keressük, ezzel az alázattal kellene keresnünk Istent, hogy ő nem az, aminek én épp gondolom, hanem ő az, ami és az, aki függetlenül attól, hogy én mit gondolok róla. És így nem én alkotok magamnak egy Istent, vagy mi, akik egyszer csak spirituálisak lettünk, és most már értjük, hogy van természet feletti, majd gyúrok magamnak egy Istent, ez így nem működik. Neked a valóban létező Istent kell megtalálnod, és megismerned, és a saját lelkedet, a saját elképzeléseidet kell hozzáigazítanod ahhoz, aki és ami ő valójában. Nem okoskodni kell, hanem kérdezni. Nem okoskodni kell, hanem tanulni. És ezért vagyunk mi itt együtt, ugye? És nem akarok apologetikába belemenni, de ugye a mi hitünk ezen a könyvön, a Biblián alapul. És azért alapul a Biblián, mert nagyon komoly kutatás és nyomozás eredményeként a Bibliáról be tudjuk bizonyítani, hogy az első betűtől az utolsóig Istentől származik. Tehát innentől, hogyha ezt a tézist el tudod fogadni, és ha nem, akkor van erről egy teljes féléves anyag a visszavalóság.hu-n 4 vagy 5 konferenciának a teljes anyaga, amely ezt a bizonyítást eléd tárja, és amit te meg tudsz nézni, és saját magad is, saját meggyőződésre tudsz jutni afelől, hogy ez a könyv hiteles leírása Isten személyének. Oké? Okay? És innentől viszont de nem ám így, nem ám, hanem... Már látom, így nem, de így igen. És olvasom, és azt mondja, hogy... És tudod, és itt van az ő kijelentése, önmagáról, az életről. És a jó hír és Egyiptomot itt szeretném lezárni, az az, hogy Isten végső üzenete a Biblián keresztül felénk rendkívül egyszerű. Az üzenet ez. Szeretlek titeket. Rohadt nagy bajban vagytok, de én elintéztem. Oké? Okay. Én kifizettem az adósságotokat helyettetek. Mind bűnösök vagytok. Sanyi, te bűnös vagy, én bűnös vagyok. Oké? Okay. És Isten azt mondja, hogy én leélek egy tökéletes életet, mint ilyen jogot szerzek arra, hogy helyettesítőjévé váljak bárkinek, aki vétkezett, az egész világ bűnét magamra veszem, és én meghalok vele. Nem azért, mert ezzel jól járok, nem azért, mert ebből van valami hátsó szándék, hanem azért, mert szeretlek. A szeretet definíciója ezután ezzel a tettel definiálható. Ezt írja Róma 5-ben, azt mondja, hogy a maga szeretetét abban mutatta meg irántunk, és erről sokat prédikáltunk az elmúlt hetekben, hogy amikor még az ellenségei voltunk, akkor halt megértünk. Valami olyasmit mond, hogy nem érted, hogy ki vagyok, de az első és legfontosabb üzenetemmel érthetővé fogom tenni. Az vagyok, aki annyira szeretlek, hogy mindazt, ami az enyém, azt odaadom érted, és odaadom neked. Meghalok érted. És a te dolgod annyi, hogy miközben én ezzel a tettemmel, és ha ezt megnézzük, ez egy nagyon mély, és jogilag is, és az örökkévalóságra való hatását tekintve egy nagyon mély, nagyon egy tökéletes tett. Oké? Okay? Tehát ez elintézte a bűnt egyszer is mindenkorra. És örök életet adott nekünk. Örök életet és igazságot. Azt a jogállapotot, amelyben Isten maga is létezik. A maga igazságát adta nekünk. Magára vette a bűneinket, meghalt vele, és utána visszaadta a maga igazságát, a maga jogállapotát nekünk. Egy olyan helyzetbe emelte az embert, amiben a saját erejéből soha nem juthatott volna. Egy olyan helyzetbe emelte Isten ezzel a tettel az embert, amit az ember el sem mert volna képzelni. Úgy értem, az evangéliumnak, az egész keresztény járásnak az első lépése egy olyan giga esemény, egy olyan giga következménnyel járó valóság, amit ha csak ezt az egyet megértenénk, hogy a kereszten, amikor Jézus azt kiáltotta, hogy elvégeztetett, hogy az mit jelent? Az azt jelenti, hogy minden el van intézve. Hogy olyan magasra lettél emelve, hogy az agyad nem képes felfogni. Ha képes lennél felfogni, hogy mit jelent, hogy elvégeztetett, már szabad lennél. Azonnal bent lennél abban a nagy betűs életben, amiről beszéltünk. Azonnal tudnád, hogy van helyed. Hogy van helyed, hogy igenis illesz valahova, mert a valóság legvégső tekintélye, a legnagyobb, valójában az egyetlen igazi hatalom, Isten, a te oldaladra állt, vagy inkább téged a maga oldalára állított, vagy a fele tudja, hogy kell mondani, meghalt, helyetted, érted, és ami az övé volt, neked adta. Hol a te helyed? A trónon. Isten jobbján. Jézus Krisztusban. Úgy értem, a főpapi imádság, mindig idézzük, egyszer lehet, hogy kéne róla tartani egy egész alkalmat. János 17, a főpapi imádság, ott arról beszél Isten, hogy én, te benned, te én benned, mi az atyában, az atya mi bennünk, azaz behozza a hívőt önmagán belülre. Úgy értem, ha karrierista vagy, hova akarsz még menni? Hogyha magasra akarsz törni, hova akarsz még menni? Megkaptad így, azonnal. Úgy, hogy mit adsz érte cserébe? Ezt kórusban kell, hogy mondjuk. Mert hangosabban, hogy belehaladsz ugyan a mikrofonba.
Semmi.
Hát ez megész jó volt. Most egy olyat, amitől a falak megremegnek. Jó? Jó? Tehát még egyszer. Mit adsz az örök életért cserébe?
Semmi.
Ez jó. Semmi. Semmit, mert ajándék volt, kárisz, meg nem érdemelt jótétlemény, ő belőle jön, az ő nagyszerűségéből, az ő jelleméből. Mi az egyetlen dolgunk? Hinni benne. A hit egy pillanata, ezt a gigászi tettet, és annak minden következményét neked adja. És onnantól helyzetileg a dokumentációt, az angyali főkönyvben leírt lényegét tekintve te Krisztusban vagy, tökéletes vagy, hibátlan, bevégzett, teljes. Ennyi, nincs mit hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Kijöttünk Egyiptomból. Hittem Jézus Krisztusban, János evangéliumában, amikor Nikodémussal beszél, Jézus azt mondja, hogy újjászülettél, hogy tudod, hogy senki nem jöhet, ha csak újjá nem születik. Hogyan? Víztől és vértől. Az igétől és a Szent Szellemtől. És ez megtörtént. Efézus 1 erről beszél. Hallottuk az igazság evangéliumát, hívőkké lettünk, és elpecsételt a megígért Szent Szellemmel. Oké, okay. Wow, szuper, túl vagyunk az első fázison. És igazából be is fejezhetnénk az üzenetet, mert ez fenomenális, ez ámulatos. Ugye, ennyi. ezt kell értenünk, ide kell mindig visszalépnünk, hogy a te életed értéke, és Ernő, amit mondtál, annyira tökéletes volt, a te életed értéke nem a teljesítményed, nem a szépséged, nem az ügyességed, nem az, hogy mennyire vagy jó keresztény, nem, hogy mennyire vagy rossz keresztény, ezek mind nem számítanak. Az életed igazi, egyetlen értéke az az a tulajdonított érték, amit Istentől kaptál, hogy az egyetlen, aki számít az univerzumban, azt mondta, hogy te annyit érsz, hogy én mindent odaadok érted. És ez megfordíthatatlan. Wow! Yes! Második szakasz. Kijöttek, zsidó nép kijött Egyiptomból, ugye eljutott a Vöröstengerhez, Vöröstenger szétnyílt, ezt nem bonyolítjuk, átment, és ez az újjászületésnek a képe. És átjutottak a túloldalra. Az őket üldöző egyiptomi sereget elnyelte a tenger, és teljes győzelem van. Ott vannak a túloldalon. És azt hiszem, egy ilyen egyheti járó földre van az ígéret földje. Értem, fél lábon ugrálva is elmegyünk oda. És amikor olvassuk a történelmi leírást, akkor mit olvasunk? Hogy mit csinált a zsidó nép a pusztában, nem 40 év után, 3 nap után, hogy kibuktak. Azért hozták ki minket Egyiptomból, hogy itt halljunk éhen a pusztában. Úgy értem, ahó, van itthon valaki? Úgy értem, nem 3 éve volt, nem 30 éve, hanem tegnap előtt, amikor a tenger szétnyílt előtted. Ha? És vízoszlop állt jobbra-balra, és te átslattyogtál. Ha? Van itthon valaki? Ha-ho! Van itthon valaki? Elfelejtetted? Netán kiment a fejedből? Ugye te nem 3 éve volt, vagy 30 éve, amikor 10 csapással Isten kitaposta Egyiptom belét, miközben ti rabszolgák voltatok, az utolsó senkik, úgy értem, az univerzum teremtője fölállt és harcolt értetek, úgy értem, az első szülöttek meghaltak, kivéve ott, ahol a vér fönn volt az ajtófélfán Jézus Krisztus jelképe, és aki oda bement, az élt, és ti voltatok azok. És kijöttetek, és aranyat adtak nektek, és ékszert, ajándékokat, amikor elmentetek, ha-ho, 3 napja volt, elfelejtetted? Ez a hívő élet második szakasza. Mert olyan jó lenne azt hinni, hogy megtértem, és miközben a valóság az az, hogy minden rendben van, én ezt a valóságot azonnal meg is élem. Ez a második szakasz. Hívjuk ezt a testi kereszténységnek. Amikor bár helyzetileg minden az enyém, amikor helyzetileg isteni valóságában már szabad vagyok a bűntől és a bűn következményeitől, a gondolkodásomban, a megértésemben, valójában abban, ahogy élek, nem változott, és megint mondjuk ki együtt, semmi öregem, semmi. És mivel nem változott semmi, ezért az életélményed sem változik, ez a második szakasz, a testi keresztény, aki miközben egy hihetetlen erőforrással élhetne, nem él vele. És kérlek, ahogy erről most beszélünk, egy pillanatig se érez kárhoztatást. Tehát ez most nem az az üzenet, ahol Sanyi felemeli a mutatóját, és azt mondja, csúnya, rossz keresztény vagy, ez csak egyszerűen a valóság. Ez van. És az, hogy beszélünk erről, az segít neked megérteni magadat, a saját járásodat Istennel, és esetleg a fejlődés útját és további irányát. A testi kereszténynek talán a legnagyobb problémája az, talán 2, 3, 4, 5, de maradjunk 2-nél, ezzel egyszerűsítünk. Az első az az, hogy a saját elméjével gondolkozik. Tehát azzal a rutinnal, azokkal a gondolatmintákkal, azzal a látásmóddal, azzal az értékrenddel gondolkozik, amivel mindig is gondolkozott. Amely gyakorlatilag a világ értékrendje, a világ látásmódja, annak az oktatórendszernek a látásmódja, amelyben mindannyian felnőttünk. Amely alapvetően egy istentelen, egy istengyűlölő, és ilyen módon egy torz, egy a Biblia Róma 8-ban úgy fogalmaz, hogy a test gondolata nem szépíti, halál. Ami valami olyasmit mond, hogy a test gondolata, a természeti gondolkodásmód szétválaszt, elpusztít, kárt okoz. Hát ez van. A második, és azt gondolom, hogy legalább ekkora probléma a testi keresztényjel az az, hogy saját maga, önmaga erőforrása. A saját erejéből éli az életét. És itt jön létre egy olyan furcsa képlet, ahol egy alapvetően teljesíthetetlen keresztény életet megpróbál erőből teljesíteni. Én ezt hívom vallásnak. Tehát amikor azt mondja, hogy Uram, mit kell, hogy tegyek, és semmit. Hagyd, hogy szeresselek, és erről majd beszélünk. Tehát, hogy ne, mi az, hogy mit kell, hogy tegyél? Hát egy új életet kezdtünk. Lélegezz, egyél, igyál, nőj föl ebben az új életben. De nem érti, nem, mert ő a saját módján gondolkozik, ugye a saját módjában az van, hogy ugye a szeretet az, hogy én adok valamit, ami kell valakinek, és ezért kapok cserébe valamit. Oké, akkor Isten szeret engem, az, ami annyit jelent, hogy hajlandó nekem adni valamit, de mit kér érte cserébe? Végülis Isten elég gazdag, úgyhogy valószínűleg megéri nekem vele ebben a szeretet kapcsolatban előrelépni, úgyhogy Uram, mit akarsz, hogy mit tegyek, hogy aztán én is megkapjam, amit várok. És akkor ezek az adok, kapok, és hát mindig is így gondolkoztam, mindig így nézett ki. És akkor elkezd, oké, el kell jönni gyülekezetbe. A jövök gyülekezetbe. A gyülekezetben mosolyogni kell. Mosolyogok a gyülekezetbe. El kell menni evangelizálni. Megyek evangelizálni. Mondjuk ezért már tényleg jöhetne a... Vagy aztán olvasom a Bibliát. Olvasom. Na, mennyit olvasom? Napi fél óra elég? Jó, napi egy órát olvasom. De akkor aztán jöjjön már az áldás. És persze a testiség nem látszik rögtön, mert amikor valaki megtér, akkor az első hetekben, hónapokban, olyan fél évig, talán egy évig, Isten egyfajta, nem is tudom, milyen pólyába teszi, és egy nagyon érzelmileg felfokozott, ilyen happy, ilyen új életet találtam érzés van, és tényleg ezt egy Isten mesterségesen így létrehozza az új hívő körül. De aztán utána nyilván szeretné őt felnevelni. Szeretné, hogyha... ha elkezdene új gondolatokat gondolni a saját gondolatai helyett, hogyha elkezdeni a valódi szeretet, valódi természetét megérteni, és ezért egy pár hónap után Isten visszalép egy picit, és hagyja, hogy az illető ebből az eufóriából megint visszakerüljön a valóságba, és azzal ütközve elkezdjen növekedni. És néhány jellemzőjét hadd mondjam el a testi hívőnek. Ugye a testi hívő alapvetően a saját útján, a saját gondolatai alapján néz mindent. A második, amit mondtam, ugye, hogy a saját erőforrásaiból él. A külső megnyilatkozásai ennek gyakran így néznek ki. Nem tetszik Isten terve. Nem tetszik Isten akarata. Tehát olvasom, és folyamatosan valami olyasmit érzek, hogy ahogy én gondolom, az jó lenne nekem, és közben Isten valami egész furcsa, egész más dologról beszél, és az meg biztos nem jó nekem. És úgymond gondom van Isten tervével. Gondom van akár úgy is, hogy ki is mondom, de gondom van vele úgy mindenképpen, hogy ilyen ellenségesnek érzem. Tehát a szívem mélyén olvasom, és azt mondom, fú, ez a terv, és nem tetszik. Nem tetszik. A második, hogy kritikus vagyok Istennel, és ez ez hasonlít az elsőhöz, de ez inkább arról szól, hogy Isten tesz valamit az életemben, vagy tenni akar, vagy olvasom, hogy tenne, és nem látom benne a szeretetet. Nem látom benne a jót. Persze, mert a saját módomon gondolkozom, a saját utamon járok, a saját értékrendem és a saját gondolatmintáim szerint értékelek mindent. És kritikus vagyok Istennel. Tehát simán gondolkozom Istenről úgy, hogy amit ő csinál, az nem jó és tökéletes. Aztán a harmadik, hogy gondom van az emberekkel. Gyakran megsértődök, megbántódok. Kritikus vagyok velük. Ugye az úgymond a szolgálat egy adok-kapok nálam, hisz a régi rendszerben minden egy adok-kapok. Úgyhogy befektetek, és a saját erőforrásomból, a saját energiámból jó ember vagyok veled. És lehet, hogy konkrétan ki sem mondom, hogy számítok valami viszonzásra, legalább egy köszönömre, vagy aztán, oké, tőled nem számítok köszönömre, de majd Istentől egy nagyobb áldásra, vagy valami ilyesmire. De ahogy ez egyre inkább elhalasztódik, vagy nem történik meg egyáltalán, vagy mondjuk pont az ellenkezője történik, esetleg pont, hogy kritikát kapok, vagy további nehézségeket, abban a pillanatban ki vagyok bukva. És nem is tudom, talán van még egy csomó egyéb tünet is, de ezek szerintem a leglátványosabbak. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem vagy jó keresztény? Hogy valami baj van veled? Nem! Nem. Minden teljesen rendben van. Csak a keresztény fejlődésednek még csak a második szakaszánál vagy. Ezen a ponton az elme megújulására lenne szükség, illetve a saját erőm elvesztésére, és helyette Istennek az erejével való életre. És erre egy verset hadd mutassak nektek, Róma 12:1-2-t nézzük meg, és tényleg csak röviden. És ez az elme átalakulásáról szól. És aztán Galácia 5-öt fogjuk még megnézni, az pedig Isten szelleméről szól. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Na most ezt olvasom a régi gondolkodásmódomban, és ez teljesen értelmetlen. Tehát ez nekem már nem tetszik. Most komolyan, tehát hogyha ezt a világi logikával olvasod, hát na ez az a vallás, amit sose kívántam. Élő áldozatul. Normális vagy. Hát én élni, hát miért? Értem, szánjam magam oda élő áldozatul Istennek. Ez valami rabszolga sors? Vagy Isten lassan föláldoz engem valami oltáron? Vagy tudod, hogy mi ez? Tehát, hogy értem, ez értelmetlen. Ez nem tetszik nekem. Közben azt mondja, hogy ez lenne az okos Isten tisztelet. És aztán a második vers az, ahova ki akarunk lyukadni, és ne igazodjatok e világhoz. Ugye erről beszéltünk, hogy Egyiptom az egy kultúra, Egyiptom az egy oktatás, Egyiptom az egy értékrend. A világ az valami, ami megadta a választ arra, hogyan kell élni, csak az úgy nem működik. És azt mondja, hogy ne igazodj ehhez, hanem változzatok meg, az értelmetek megújulásával. Az elmémnek, ahogyan eddig gondolkozott, új felismerésre kell jutnia. Új gondolatok, új elvek, új értékrend, az elme átalakulása. De nem önkényes átalakulása, hanem a világi elképzelésből az Istent nem ismerő, az isteni erővel nem számoló, a bevégzett munkát nem ismerő gondolkodásból, egy az Istent ismerő, az ő gondolatai az igazi, igazodó, valójában a valósághoz igazodó gondolkodásmódra van szükségem. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mert ugye, amikor a saját elképzeléseim alapján élek, ezt hogy hívtuk még régebben? Volt erre egy szó, önigazság, így hívtuk, igaz? Ez volt az egyik szó, amit használtunk rá. Hogy van egy igazságérzetem, amelyet gyakorlatilag Sanyi bíró állapított meg. Sanyi bíró ül a trónon, minden úgy van, ahogyan ő mondja. Önigazság. De a helyzet az az, hogy Sanyi nagyon sok mindenben téved. Sanyinak információ hiánya van. Sanyi a régi gondolatmintáival gondolkozik. Nem a valóságban van. Úgyhogy egy új, az értelem megújulására van szükség, hogy megítélhessem, mi az Isten akarata. Mert ha régiben gondolkozom, akkor tudom, hogy mi Isten akarata. Kér tőlem valamit, hogy használjon, és cserébe majd ad nekem valamit. Nem? Mit kell ezen gondolkozni? Mindenki így működik. És erre Isten azt mondja, hogy nem, teljes tévedésben vagy. Új kategóriákat kell tanulnod. Nem tuszkolhatsz be engem a régi rendszeredbe. Ez a pusztai időszak. Kijöttünk Egyiptomból, átmentünk a Vörös-tengeren, és mennyi időt töltöttünk a pusztában? 7 nap helyett 40 évet. 40 évet. Az a nemzedék annyira megáltalkodott volt, annyira nem volt hajlandó elhagyni a saját útjait, a saját gondolkodásmódját, hogy Isten azt mondta, hogy nem mehetnek be az ígéret földjére. Nem mehetnek be az ígéret. Ott haltak meg a pusztában. 2 ember ment be, Káleb és Józsué. Még Mózes sem. Mózes sem. Mózes is csak megnézhette messziről. Ő maga nem ment be az ígéret földjére. Wow. Hű. Úgyhogy ez az üzenet, ez komoly. Ugye a kereszténység nem működik úgy, hogy fogom az új bort, és belerakom a régi tömlőbe. Mert szétrepeszti. Nem működik úgy, hogy mostantól Istenke velem van, és végre van egy dzsinem, aki mindent megcsinál, amire vágytam. Ugye a pusztai létnek talán a következő nagy jellemzője, és ez így most ugrik be, az az egocentrikusság. Hogy minden én körülöttem forog, mindennek én vagyok a középpontjában. Igazából ez a humanizmus. Igaz? Jól mondom? Ez a humanizmus. És most nem arra gondolok, hogy neked mi a filozófiát, hanem az egész, mondjuk úgy, hogy nyugat-európai kultúra a francia forradalommal, az ottani felvilágosodással vett egy 180 fokos fordulatot. Kulturálisan, vagy mondjuk azt, hogy vallásosan, addig minden ember úgy gondolkozott, hogy a világ középpontjában Isten van. Az elsődleges személy. A humanizmus félrelökte Istent, és az embert tette minden dolgok mértékévé. És onnantól úgymond kulturálisan, vagy mondjuk azt, hogy a világképünk alapján, vallásosan, az ember van minden dolog középpontjában. És ez annyira mélyen bennünk van most, a modern emberekben, hogy nem is tudunk másképp gondolkozni. Úgyhogy ahhoz, hogy megítélhessük, hogy mi az Isten akarata, hogy mi az, ami jó, ami neki tényleg tetsző, és ami tényleg tökéletes, ahhoz meg kell újulnia az elménknek. És meg kell értenünk, hogy nem minden úgy van, ahogyan mi gondoljuk, mi érezzük, vagy mi elképzeljük. És aztán, hogy tovább lépjünk, nagyon gyorsan még Galácia 5 elejét, hadd olvassam el, de ezzel nem lépünk tovább, még mindig ezen a ponton vagyunk. Ugye azt mondjuk, hogy a második szakaszban a legfontosabb előrelépés az az, hogy megújul az elménk. Hogy elkezdünk a régi gondolataink helyett Isten gondolataival gondolkozni. A második nagy előrelépés pedig az, hogy elkezdünk nem a magunk erejéből élni, hanem Isten erejéből. Ugye ha én kirakom magam a középpontból, ha a saját gondolataim helyett Isten gondolataival kezdek el gondolkozni, akkor nagyon könnyen adódik a következő lépés, ami arról szól, hogy ne a saját erőmből éljek, hanem Isten erejéből. És Galácia 5.18 mondja, intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentör, a lélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Ez a 18-as a legfontosabb. Ez a lélek Isten szelleméről beszél, Isten szent szelleméről, aki nem hagyott minket magunkra, hanem belénk költözött a hit pillanatában, amikor újjászülettünk. Ő a megígért szent szellem, akivel elpecsételt minket Isten, és ő velünk van. De ő is tiszteli a szabad akaratunkat. Ő sem uralja le az énünket. Őt is úgymond meg kell, hogy hívjuk az életünkben, nem tudom, ez egy jó kifejezése, meg kell, hogy engedjük, hogy vezessen minket, vagy mondom másképp, ő vezet minket, oda kéne figyelnünk rá. Ő azt mondja, hogy ő tusakodik, így fogalmazott meg, hogy ő viaskodik a testtel, azzal a gondolkodásmóddal, azzal a hozzáállással, amelyet még Egyiptomból hoztunk. Ez fantasztikus, ez nagyon jól hangzik. Ez úgy tűnik, mintha az életet nem a saját erőmből kéne élni. Ugye? Ha Isten velem, kicsoda ellenem. De azt mondja, hogy kérlek titeket, intelek titeket, hagyjátok magatokat vezetni. Wow, oké, ez jól hangzik. Ha erről csinálnánk egy sci-fit, egy filmet, ahol valaki, tudod, egy titkos ismeret birtokába jut, és sok-sok év meditáció és elmélkedés útján ráhangolódik egy természet feletti erőre, amely aztán ő vele van, és cselekszik vele, vagy sokszor helyette. Fantasztikus film lenne, megnéznénk, és igazi hősnek tartanánk azt a főszereplőt a filmben. Értitek, mire gondolok? Na, ezek vagytok ti. Ti vagytok a Jedik. Csak az erő nem egy személytelen erő, ami engedelmeskedik neked, de kicsit vezet is, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen keleti filozófia, hanem ő egy személy. Egy személy, akivel lehet egy személyes kapcsolatod, aki tényleg vezet téged, de aki hallgat is rád, és akivel te egy olyan, nem is tudom, házasságban, egy olyan szimbiózisban, de nem jó a szimbiózis szó, mert ott van egy élősködő, meg van egy, tehát ez nem jó, de egy olyan együtt létben élhetsz, amely kiemel téged a természeti élet korlátai közül. A lehetetlen lehetségessé válik. De nem neked, hanem Istennek benned. De az Egyiptomból épp, hogy kijött a pusztában kódorgó embereket, ez rohadtul nem érdekli. Hol a kaja? Nincs kaja! Azt akarod, hogy itt halljunk meg a sivatagban? Te Isten és te Mózes, aki kihoztál minket innen. És tudod, és Isten időnként megölt 140 ezret közülük, meg itt, de nem változtak meg. Az ő gondolkodásuk megmaradt ezen a szinten, azon a szinten, ahol az új azonosságukról nem tudtak semmit, elfelejtették, és úgymond panaszkodó, ítélkező, Istent ítélő, az egész dolognak a lényegét megtagadó ostoba állatokként éltek. És ott is haltak meg. És az ostoba állatokért elnézést kérek, mert Isten meghalt értük, és most a mennyben vannak, ha minden igaz. De a viselkedésük, a döntésük, a makacságuk, ahogy megmaradtak emellett, az bizony ezt a jelzőt is elfogadhatóvá teszi. És azt hiszem lejárt az időnk. Nem lesz óra? Akkor tovább mehetek? Még 10 percet? 15-öt? Mert van a harmadik szakasz, és ez lesz a legrosszabb. A harmadik szakasz az ígéret földje. Az ígéret földje. Tejjel és mézzel folyó Kánaán. Ugye, te bement a 12 kém, és hoztak egy fürt szőlőt, amit két ember vitt. Ugye, te egy fürt szőlőt, egy rúdon, és gondolom görnyedtek alatta. És fantasztikus. És Isten azt mondta, hogy ezt a földet nektek adtam. Megvan? Értitek? És ott van közel. Az a föld a tiétek. És ugye átmennek a Jordánon, és ez az érett keresztény élet kezdetének a képe, ha jól tudom. De nem is ez a lényeg. Mert a lényeg az, hogy valami még van az ígéret földjén. Mi van még az ígéret földjén? Mi van? Ellenség van. Hé, Isten, ha-hó, ha, Bocs, hogy felhívom magamra így a figyelmet, elnézést, hogy szólni merek, de valami lehet, hogy valamit lehet, hogy elnéztél. De biztos könnyen ki tudod javítani. Bocsánat, ez még piros. Zsebre teszem. Tehát, hogy ez egy nüansznyi kis probléma. Úgy értem, az ígéret földjén, ugye, amit ugye nekünk adtál, ugye, ahova most mennénk be, ott óriások vannak, Anák fiai. Van egy városi Jerikó, olyan fala van, hogy ha fölnézek, utána masszíroztatni kell a tarkómat. Nem, uram, ez valami vicc. Ez biztos valami vicc, nem? Valahol itt van a kandi kamera, tuti. Uram, úgy értem, küldtél egy teherautót, értünk, ami tele van. Díjbirkózókkal. Értem, ez valami vicc, ugye? Ezzel nem, sose gondolkoztatok még rajta? Nem? De mekkora könyvelési hiba? Vagy adminisztrációs hiba? Vagy ez tényleg groteszk? Cinikus? Ez a cinizmus mélye? Vagy van valamilyen hihetetlen, mély és alapvető jelentősége, amit hogyha Isten nem tett volna, akkor kitolt volna velünk? Lehet, hogy a hívő életnek ez a harmadik szakasza, az érethívő szakasz, az ígéret földjének a birtokba vétele egy tanulási és fejlődési folyamatnak a csúcsa? Lehet, hogy ez a csúcsa. Mert az előbb azt hiszem, hogy a pusztai sztorit azt értettük, nem? Tehát azért az olyan elég cikki, amikor tudod, véres szájjal üvöltem, rázom az öklömet Istenre és Mózesre, miközben tudod, a rabszolgasorból hoztak ki az előbb, és tudod, egyáltalán nem érdekel, hogy Isten hogy gondolkozik és mit mond, de elvárom tőle, hogy ezt így, ezt úgy, ő a dzsinem, dörzsögetem a lámpámat, és ezt értjük, hogy ez olyan ciki, nem? Tehát ezt úgy értjük, hogy olyan ciki. De az igazi szellemiség lehet, hogy még ennél is mélyebben van. Tehát lehet, hogy most már, hogy ó, Uram, tudom minden parancsolatodat, úgy értem, elvégeztem a teológiát, Uram, én betöltekezem a Szent Szellemmel, és a hegy beugrik a tengerbe, akkora hitem van, és tudod, vagy miket szoktunk még csinálni? Kézrátétellel gyógyítok, és ezek mind klassz dolgok. Uram, akkor most én már bevégzett vagyok, nem beteg. Jó ember lettem, nem káromkodok, a cigiről is leszoktam. Kész vagyok, nem? Kész vagyok, nem? 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 Bemeltek az ígéret földjére. Tadá, megyek be, és akkor... Te mit csinálsz itt?
Azt hiszem, itt meghalok. Azt hiszem, életem utolsó perceit élem.
Mit akarsz, Uram? Mit akarsz? Meg akarlak tanítani az élet egyetlen működő képletére. Oké? Okay. És ez az, amit Jerikó bevételénél csináltak a zsidók. Mit csináltak ott? Mondjuk ki megint együtt. Körbesétálták hatszor, csendben, kus, ez volt a lényege. Ne dumálj. Mert ha a hat körbesétálás között dumáltak volna, miről beszélgettek volna?
Hát mi nem vagyunk normálisak. Mi a bánatot csinálunk mi?
Még hála Istennek nyilazási távolságon kívül kell sétálni, mert lelőnének minket ezek az óriások, mint a kutyákat. Nem tudom, hogy Mózes, vagy most már Józsué, mondjuk Mózes, hála Istennek, tőle már megszabadultunk. Ez a Józsué milyen parancsokat ad nekünk, és lehet, hogy valami ilyesmit mondtak, már nem tudom. Úgyhogy csendbe kellett menniük, és a hetedik napon mit kell csinálni? Ugyanúgy hétszer kellett megkerülni, és utána kiáltani és megfújni a kürtöket, igaz? Azóta ezt a hat történelem tanítja, városbevételi stratégiaként. A második világháborúban több nagy megerősített bunkert így vettek be a franciák. Ugye, ez nem úgy tűnik, mintha valami haditett lenne, nem? És az ige úgy írja, hogy amikor ledöltek Jerikó falai, akkor mint a lift lementek a földbe. Tehát Isten valami ilyesmit mond nekünk. Figyelj, te hiszel nekem. Jó? És bízol bennem. De tényleg, vonalon túl. Te hiszel nekem, tudod, hogy gondolkozom. Tisztában vagy a helyzeteddel, hogy én meghaltam érted, hogy szeretlek, hogy az elméd már érti, hogy én ki vagyok, és te bízol bennem. Oké? És a bizalmad nem elméleti, hanem gyakorlati. Ha én azt mondom, hogy sétált körül a várost 6-szor, aztán egy nap 7-szer, és aztán kiabálsz, akkor ezt megcsinálod. Oké? És én harcolok, érted? Én csinálom. És a dolognak az a lényege, hogy neked sose lesz hatalmad. Mindig nekem lesz. De az én hatalmam a köztünk lévő kapcsolaton keresztül teljesen hozzáférhető neked. De amit még inkább meg fogsz érteni, hogy amikor egy picit közelebb kerültél hozzám, tojni fogsz a hatalmamra, hanem élvezni fogod a velem való személyes kapcsolatot. Mert az élet lényege az ez, a velem való személyes kapcsolat. És gyakorlatilag az ígéret földjén azért van annyi ellenség, és nem adminisztrációs hiba, hogy nem hisztem el őket, hanem én akarom, hogy ott legyenek, hogy neked kényszered legyen arra, hogy bízz bennem. Hogy az élet lehetetlen legyen nélkülem. Mert a való igazság az, hogy az élet lehetetlen nélkülem. Minden, csak értsd, minden tőlem, általam és értem van. Én tartom fönn a valóságot ebben a pillanatban. Én vagyok az, aki miatt minden atom mag körül még pörögnek az elektronok. Én tartom fönn a valóságot. Nincs alternatív valóság. Én vagyok. Tőlem függsz végtelen mértékben, és az örökké való léted érettsége és magassága attól függ, hogy mennyire érted, hogy tőlem függsz végtelenül, mennyire ismersz engem, mennyire vagy velem személyes kapcsolatban. És most jött eszembe, hogy egy kicsit túlmegyünk, hogy akinek el kell mennie, kérlek, menj szabadon, mert már most látom, hogy 5 óra 45 van, és elvileg fél 6-kor befejeztük volna. De azért én még mondom tovább, úgyhogy csak értsétek, hogy az ok, amiért az ellenség ott maradt, az ígéret földjén az az, hogy nekünk muszáj legyen bíznunk Istenben. Muszáj legyen odafigyelnünk rá, muszáj legyen rábíznunk magunkat, muszáj legyen ezt nem csak elméletben megtennünk, hanem valóságosan és gyakorlatban. És ő harcol értünk. Ő harcolja a harcunkat. És ennek az egyetlen apróbetűs része az az, hogy ő nem egy dzsinn, aki megteszi, amit parancsolunk neki, hanem ő egy szerető atya, aki tanít minket, vezet minket, és aki meghallgatja a szívünk kéréseit, és megadja a szívünk kéréseit. De ez egy kapcsolat, ahol nem én diktálok, hanem igazából ő diktál. Ennek sok dimenziója van, és azt mondja, hogy én vagyok az atya, és te a fiú. És a Benzsini, ha megmondja nekem, hogy mit csináljunk. És akkor, mert kérdem, mit játszunk? És akkor ő mondja, hogy birkózzunk. Nincs kedvem birkózni. De birkózzunk. Jó, akkor birkózzunk. És akkor birkó van. Ki mondta, hogy birkó legyen? Ő mondta. Úgyhogy lehetséges, hogy én kérek Istentől, és Isten megteszi. Abszolút lehetséges. De alapvetően nem a Benji irányítja a családunkat. Higgyétek el, hogy nem ő irányítja. Tényleg nem. És nem is tenne jót neki. Úgyhogy, vagy a férj és feleség. A férj lefekteti az életét a feleségéért. De azért úgy egészséges, hogyha a férj a feje a családnak. És hogyha a végső döntéseket a férj hozza meg. És meg fogja kérdezni a feleségét. És a kedvére fog dönteni. De akkor is ő a feje a családnak. És úgy kéne, hogy legyen. Úgy egészséges. Úgy lesz áldás mindenkinek. És Isten is a mi férjünk, ha lehet így mondani. És ő a feje az egyháznak, amely az ő teste. És ez egy mély kapcsolat, ezt tanulnunk kell. De Isten nem űzte ki az ellenséget az ígéret földjéről, hanem ott hagyta, most a te életedben ott vannak az ellenségek, a számlák, a problémák, a vita a barátoddal, az ismerősöddel, a családi feszültségek, a munkakörű problémák, ezer dolog, démoni nyomás, bármi lehet. Isten nem űzte ki az ellenséget előlünk, de azt mondja, hogy én itt vagyok, én veled vagyok, és ha komolyan veszel, és segítek neked komolyan venni, segítek neked engem komolyan venni, olyan körülményeket hagyok életben körülötted, hogy inspirálva legyél rá, hogy komolyan vegyél, hogy majd, hogy nem kényszerítve legyél rá, hogy komolyan vegyél, és én harcolom a harcaidat, és élhetsz egy természet feletti életet, de kérlek, védj engem komolyan, amit mondok, hogy én veled vagyok, és hogy én harcolom a harcaidat. Amen. 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 Mennyei atyánk. Néha ki vagyunk bukva, mert látjuk a sok ellenséget. És még a régi gondolkodással nézünk rá, és azt mondjuk, hogy fogjuk ezeket legyőzni. És te nagy szeretettel ráteszed a vállunkra a kezedet, és azt mondod, hogy ne feledkezz meg rólam. Én fogom legyőzni őket. Te mostantól nem egyedül éled az életedet. Te mostantól nem... Felejtsd el a régi gondolkodást, felejtsd el a régi szabályokat. Én vagyok a te Istened, és én veled vagyok, és én harcolok. És nekem egyszerű, nekem könnyű. És pont azért nem űzhetem ki az ellenséget előled, mert különben nem figyelnél rám. Tanulj meg figyelni rám hamar, és kiűzöm az ellenségeidet. Legyek én a te kincsed, mondja nekünk Isten, és asztal terítek neked az ellenségeid szeme láttára. Ami valami olyasmit jelent, hogy természet feletti békességed lehet, nyugalmad, még akkor is, hogyha a látás általi körülmények azok rémisztőek. És aztán valódi szabadulás, valódi megváltozott körülmények, valódi gyógyulás. Ez mind ott van, de nem nélkülem, hanem velem. És ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ha azon találod magad, hogy talán még ott vagy Egyiptomban, hogy még nem mentél át a Vöröstengeren, akkor ezt tedd meg most, és nagyon egyszerű. Jézus Krisztus meghalt mindannyiunk bűneiért, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. És csak mondd neki, hogy elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet, elfogadlak. És ő abban a pillanatban örök életet ad neked. Hiszek benned, Jézus, légy a megváltóm. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Ámen, ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem ennyi. Sziasztok. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Ez jó volt? Hasznos volt ez? Igen? Kérlek, Dénes.